Kedves hallgatom! Elkezdjük Jakab apostol levelének tanulmányozását. Jakab levele az első a leveleknek abban a csoportjában, amelyet szokás szerint általános leveleknek neveznek, és ezek között van Jakab levele, Péter első és második levele, János első, második és harmadik levele, valamint Júdás levele. Általános levelek abban az értelemben, hogy egyetemesek, mert nem bizonyos egyénnek vagy gyülekezetnek szólnak, hanem az egész egyháznak. A szerzőség kérdése nagyobb probléma. Nincs kétség afelől, hogy Jakab írta ezt a levelet, de vajon melyik Jakab a levélíró? Egyesek legalább négy férfit találnak az Új Szövetségben, akik a Jakab nevet viselték. Úgy vélem, hogy hármat határozottan meg lehet különböztetni. Jakab, János testvére és Zebedeus egyik fia. E két férfit mennydörgés fiainak nevezte az Úr. Jakabot Heródes ölette meg, majd később bebörtönöztette Simon Pétert is. Apostolok cselekedetei 12. rész 1. és 2. vers. Jakab az Alfeus fia a második, akit kis Jakabnak is neveznek. Említik az apostolok listájában, de nagyon keveset tudunk felőle. Én automatikusan törlöm őt, mint e levél szerzőjét. Jakab az Úr testvére, Mária és József fia, tehát féltestvére az Úr Jézusnak. Máté evangéliuma 13. részének 55. versében ezt olvassuk. Hát nem az ágy fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Kezdetben az Úr testvérei nem hittek benne egyáltalán, de eljött az idő, amikor Jakab a jeruzsálemi gyülekezet feje lett. Az apostolok cselekedetei 15. részében úgy tűnik, hogy Jakab elnököl a nagy jeruzsálemi konferencián. Legalábbis ő összegezte és hozta a tanács elé a döntést a Szentlélek vezetése alatt. Úgy gondolom, hogy erre a Jakabra utal Pál a Galatákhoz írt levél 2. részének 9. versében. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Véleményünk szerint ez a Jakab e levél szerzője. E levelet körülbelül Krisztus után 45-50 között írták. Vannak, akik azt mondják, hogy Jakab azért írta ezt a levelet, hogy szembeszálljon Pál tanításaival. Azzal érvelnek, hogy Jakab a cselekedeteket hangsúlyozza, míg Pál a hitet emeli ki. Azonban Pál első leveleinek egyike, az első tesszalonikai levél körülbelül Krisztus után 52 és 56 között készült. Ezért még Pál első levelét meg sem írta, csak Jakab levele után, ami a legelső könyv az Új Szövetségben. Világos, hogy Jakab témája nem a cselekedet, hanem a hit kérdése. Ugyanaz, mint Pálé, de Jakab azt hangoztatja, amit a hit létrehoz. Mind Jakab, mind Pál sokat beszél a hitről és a cselekedetekről. A hit általi megigazulás két vonását írják le, amelyek világosak Pál írásaiban. Hit. Nem cselekedetek által igazulunk meg, Pál ezt írta, hiszen kegyelemből van üdvösségtek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusi levél, 2. rész, 8. és 9. vers. Egy másik írásában ezt olvassuk. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Cselekedetek. Megigazulunk, hogy jót cselekedjünk. Tituszhoz írt levél, 3. rész 8. versében Pál ezt írja. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Az Efézusi levél második részének 10. versében ezt mondja: mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A hit az üdvösség gyökere. Pál ezt hangoztatja. A cselekedet az üdvösség gyümölcse. Ezt Jakab hangsúlyozza. Vagy így is kifejezhetjük. A hit az üdvösség oka, a cselekedet az üdvösség következménye. Amikor Pál azt mondja, hogy a cselekedetek nem váltanak meg, akkor a törvény cselekedeteiről beszél. Amikor Jakab hangsúlyozza, hogy a cselekedetek lényegesek, akkor a hit cselekedeteiről és nem a törvény cselekedeteiről beszél. Ezt írja. Viszont mondhatja valaki azt is: neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, 2. rész, 18. vers. Isten letekint és látja a szíved, és tudja, hogy hiszel vagy nem. Ez a hitáltali megigazulás. De a melletted lakó szomszédod nem látja a szívedet, ő csak a cselekedeteid alapján ítél meg téged, a hited gyümölcsei alapján. Szerintem ez a két kiemelkedő vers ebben a levélben. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Jakab levele, 1. rész, 22. vers. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Jakab levele, 2. rész, 20. vers. Jakab levele a kereszténység etikájával és nem tanrendszerével foglalkozik. Tényleg, a gyakorlati élet talajára áll, de nem szakad el a hit témájától. Jakab nyilvánvalóan nagyon gyakorlati személy lehetett. A hagyomány szerint a tevetérdű nevet adták neki, mert nagyon sok időt töltött az imádkozásban. Gyakorlati természetéhez visszavezethetően ezt a levelet összehasonlítják a példabeszédek könyvével, valamint a hegyi beszéddel. Jakab azzal érvel, hogy a hit általi megigazulást a cselekedetek mutatják be. A hitet a cselekedetek, a világiasság és a gazdagok figyelmeztetésének próbacsövébe kell helyeznünk. Jakab levele nagyon gyakorlati könyv, amely a kereszténységnek inkább az erkölcstanával, mint hittételeivel foglalkozik. Jakab nagyon világossá tesz bizonyos gyakorlati kérdéseket, de a hit témája is megtalálható az egész fejezetben. Jakab levelében a hangsúly a cselekedeteken van, amelyeket a hit hoz létre. Az első három fejezetben az igazi hit azonosításáról beszél, és leírja, hogy Isten miként próbálja meg a hitet. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Jakab első rész, 1. vers. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. A szolga szó szerint rabszolgát jelent. Téged nem ismerlek, de bízom benne, hogyha én az Úr Jézus féltestvére lettem volna az emberi oldalon, ezt valahol ebben a levélben tudattam volna veled. Ezt a tény behoztam volna valamilyen nagyon kegyes és alázatos módon, de bizonyára megtudtad volna. Jakab azonban nem ezt teszi. Ehelyett Isten és az Úr Jézus Krisztus rabszolgájának nevezi magát. Először az Úr Jézus testvérei nem hitték el, hogy ő az Isten fia. Vele együtt nevelkedtek, játszottak. Látták növekedését. Megfigyelték, hogy szokatlan volt, de nem hitték el, hogy a világ megváltója. Ami Úrunk Jézus annyira ember volt, amikor e földön járt, hogy eleinte még a saját testvérei sem hittek benne. Természetesen a családot mindig a legnehezebb hithez segíteni, mégis rajtuk kell kezdenünk. Jakab nem csak úgy ismerte az Úr Jézust, mint vértestvérét, hanem mint megváltóját, és aztán rabszolgájának tekintette magát. Figyeld meg, hogy Jakab kinek hívja őt. Teljes nevét használja, és ezt mondja, Úr Jézus Krisztus, ő az én Uram, Jézus, ez az ő emberi neve. Jakab ismerte őt, mint Jézust, féltestvérét, de ismerte őt, mint Krisztust is, a Mesiást, aki eljött, és meghalt a világ bűneiért. Jézus nem csak egy név volt, hanem azért nevezték Jézusnak, mert ő váltotta meg népét az ő bűneiből. Üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Nyilvánvaló, hogy Jakab az Izraelben élő hívőkre utal. Korának zsidó keresztjéneihez ír. Végül is az ősegyház 100%-ban zsidókból állt egy ideig. Néhány pogány is megtért, és aztán nagy ébredés indult el a római birodalom szívében, a mai Törökország területén. Ott helyezkedett el a 7 kis-ázsiai gyülekezet, de Jakab nyilvánvalóan azelőtt írt, mielőtt ez bekövetkezett volna, és zsidó testvéreinek címezi levelét. A szórványban élő 12 törzsnek. Manapság az emberek beszélnek Izrael 10 elveszett törzséről, de valójában egy törzs sem veszett el. Isten szétszórta őket az egész világon. Nem telepedtek le Angliában vagy az Egyesült Államokban, jól lehet sok zsidó lakik mindkét országban. A világ minden kontinensén laknak. Nagy zsidó népesség él Oroszországban. Vannak néhányan Kínában, Japánban. Mindenütt szétszóródtak. Jakab ezt a levelet kora hívő zsidóinak írja, akik szétszóródtak. Üdvözletét küldi. Ez a fordítás egy kicsit esetlen, mert a görögben ez szó szerint azt jelenti, hogy örvendezzetek. Azért ír nekik, hogy boldogok legyenek. Jakab nem keserű hangulatú. Jakab élénk ember volt. Most Jakab arról beszél nekik, hogy szokatlan körülmények között is legyenek boldogok. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Jakab levele, első rész, második vers. A különféle kísértésekbe estek, sokféle próbát jelent. Más szóval, amikor bajban vagy, ne kezdj el sírni, mintha valami szörnyűség történt volna veled. Örvendezz, és tekints örömnek, hogy Isten ilyen módon tesz próbára. Gyakran fölteszik a kérdést, hogy vajon a kereszténynek az élet minden próbájában és feszültségében örömet kell tapasztalnia? Nagyon őszintén szólva, a válasz az, hogy nem. Jakab nem ezt mondja itt. Valószínűtlennek tűnne, ha azt mondaná, hogy békélj meg Isten akaratával, amikor bajok szakadnak rád, amikor igazán nem vagy békében. Az emberek kegyesen azt mondják, hogy elfogadták Isten akaratát, mégis hosszú arccal járnak, és az idő felét átsírják. Addig nem békülsz meg Isten akaratával, amíg nem tudsz örülni. Jakab világossá teszi, hogy Isten nem a baj kedvéért enged ránk bajt, ez nem cél önmagában. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jakab levele, első rész, harmadik vers. Istennek megvan a maga terve. Erre számíthatsz. Jakab itt a bajok iránti magatartásodról beszél. A görög aorisztos igeidőt használja itt, és azt érzékelteti, hogy az öröm a próbának a következménye. A zsidókhoz írt levélben látjuk, hogy a hívő életében Isten alkalmazza a figyelmeztetés módszerét, ami szó szerint a gyermek nevelését jelenti. A próbák nem értelmetlenek, a szenvedések nem ok nélküliek, a tesztek nem észszerűtlenek, mert mögöttük cél van. Isten mondja, hogy megvan az okuk, és ezek jók. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Római levél, második rész, 28. vers. Amikor a próba külső nyomásai rajtunk vannak, és a nehézségek, tragédiák és szenvedések kemencéjébe kerülünk, hitünk magatartásának tükröznie kell, hogy Isten céllal engedte azokat ránk, és ez a cél magasztos és csodálatos. Tudhatjuk, hogy Isten valamit kimunkál az életünkben. Sietve hozzá kell tennem, hogy ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy megértjük Isten célját. Ez a hit próbája. Hit által járunk, és nem látás által. Valaki a középkorban ezt mondta, Isten semmit sem tesz, és semmit nem enged megtenni, csak azt, amit magunk is megtennénk, ha ugyanúgy láthatnánk az események sorát, mint ő. A hit próbája milyen célt szolgál? Levelében Jakab azt mondja, hogy a próba az igazi hit pozitív bizonyítéka. Hadd használjak egy egyszerű illusztrációt. Néhány évvel ezelőtt abban a kiváltságban részesültem, hogy az Úrhoz vezethettem az egyik vezetőnek a titkárát egy nagy gyárban. Számos alkalommal kérte, hogy beszéljek egy Biblia osztály előtt a gyár területén. Amíg ott voltam, megtudtam valamit a gyártás folyamatáról. A rajztáblán elterveztek egy járművet, aztán a tervrajzot kinyomtatták, és a mintát elkészítették. A mintát kipróbálták, és aztán elkezdődött az építés. Körülbelül 2 évvel később a jármű legurult a futószalagról. Fönnáll a kérdés. Vajon fog-e menni? Vajon eleget tesz-e feladatának? Vajon kiállja-e a próbát? Tehát a vezetőnek ki kellett vinnie a járművet az útra. Amikor a jármű annak bizonyult, amivé a gyártók készítették, akkor bíztak benne, és aztán meg is vásárolták. Aztán odavitték a forgalomba, ahol az utasok beszállhattak, és a gép szolgálatba állt és hasznossá vált. Ugyanígy viszik oda az aranyércet a szakértőhöz, hogy kiderüljön, arany-e vagy ezüst. Tüzet tesz alá, és savat önt rá, aztán kinyilvánítja, hogy valódi-e vagy nem. Ugyanígy Isten próbába engedi a hitet, hogy bebizonyuljon valódisága. Valaki ezt így fejezte ki. A gyász sava próbálja meg a hit érmét. Sok igazság van ebben. Isten céllal próbálja meg hitünket. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Azért próbál minket, hogy türelmet hozzon létre az életünkben. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab levele, 1. rész, 4. vers. A türelem tesz téged nagykorú keresztyénné, de Isten miként hozza létre benned a türelmet? Nagyon érdekes, hogy a türelem a Szentlélek gyümölcse. Sohasem leszel türelmes azáltal, hogy próbálsz azzá válni, és a Szentlélek sem fogja ezüsttálra helyezni, hogy felajánlja neked, mint ajándékot. A türelem a szenvedés és próba nyomán jön létre. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Sohasem leszel tökéletes, vagyis hibátlan és érett, keresztény türelem nélkül. Ezért egyes keresztények sohasem növekszenek, hanem csecsemők maradnak. Egy vasárnap reggel, mint lelkipásztor, azt a kijelentést tettem, hogy több csecsemő van a gyülekezeti istentiszteleten, mint ahányan a gyermek megőrzőben vannak. Meg kell mondanom, hogy nem túl sok mosolyt váltottam ki ezzel a megjegyzéssel. A különbség azonban az, hogy a gyermek megőrzőben levő csecsemők gyönyörűek, de az istentiszteleten résztvevők már nem annyira. Sok nyugtalanság és bírálgatás, zűrzavar és feszültség van ma a gyülekezetekben. Ennek az az oka, hogy sok keresztény nem növekszik. Továbbra is csecsemő marad. Imádkozzunk! Kegyelmes Atyám! Köszönöm, hogy rámutatsz a próbák céljára. Add, hogy elfogadjam tőled hitem próbáit, és igyekezzem szent lelked segítségével napról napra növekedni. Amen.